Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezt a mai Isten tiszteletet egy szóba kellene összefoglalni, akkor az az ambivalencia lenne. Hiszen ha megnézzük, akkor a mögöttünk lévő vasárnap jubiláte, vagyis az öröm vasárnapja volt. Az előttünk lévő vasárnap, kántáte vasárnapja, ami szintén az örömteli énekrésről szól, és Ézsaiás könyvének 12. fejezetéből, majd egy csodálatos hálaadó ének lesz az alapige. És ugye a két örömteli vasárnap között itt van ez a mai, aminél akár már az ének választásból is láthatták a testvérek, hogy meglehetősen komoly és komor dolgokról van szó. Hiszen a bibliaórákon eljutottunk a királyok első könyvének 11. fejezetéhez, végignéztük Salamon királynak az életét, és a sajnos Salamon király élete nagyon komoly bukással végződik, amiben talán úgy felcsillan majd a remény, de mindaz, ami vele történt, az rettenetesen szomorú. Talán ez az ének, ha korábban született volna meg, akkor Salamon királynak is lehetett volna az őszinte bűnbánó éneke. De mindaz, ami vele történt, hogy milyen magasról, milyen mélyre lehet zuhanni, azt gondolom, hogy minket is alázatra int, és ma nem is az lenne a feladatunk, hogy azzal foglalkozunk, hogy milyen ember volt ez a Salamon, hanem sokkal inkább azzal, hogy mit tanulhatunk az ő történetéből, és mik azok a dolgok, amik minket meg tudnak tartani hasonló nehézségek közepette. Így hallgassuk most meg Istennek az igéjét, egy kis, egy hosszabb ige szakasz lesz. Megírva találjuk a királyok első könyvében, a 11. fejezet első 13 versében a következőképpen. Ott fejeztük be a történetet, hogy Salamon felépítette a templomot, mondott egy csodálatos hálaadó imádságot, és az elmúlt alkalommal arról beszélgettünk, hogy Isten ígéreteket ad Salamonnak, és elmondja, hogy milyen sok mindent szeretne neki adni, ha megtartja az ő rendelkezéseit. Az Isten felvillantja azt is, hogy mi lesz akkor, hogyha Salamon letér az ő útjáról. És itt éppen azt olvassuk majd, hogy Salamon hogyan tért le erről az útról. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edomiakat, szidómiakat és hetitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elfordították a szívét. Itt történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen istené. Az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astoretet, a szidóniak istenét, és Milkomot, az amóniak bálványát követte. Így olyan dolgokat tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan hűségesen az Urat, mint apja Dávid. Akkoriban Salamon áldozóhalmot épített Jeruzsálemmel szembe lévő hegyen, Kémosnak, a moábiaknak bálványának és Moloknak, az ammóniak bálványának. Itt tett Salamon a többi idegenből származó felesége kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak. Megharagudott az Úr Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessenek más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani a kezedből az országot, és a te szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem meg ezt, majd a fiad kezéből fogom kiszakítani. De nem az egész országot szakítom ki, adok a fiadnak egy törzset, szolgámért, Dávidért és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Amen. Kedves testvéreim, elmondhatjuk, hogy ez a történet egy nagyon-nagyon szomorú véget mutat be egy embernek az életében. És ha megnézzük ezt a leírást, akkor ennek a szomorú végnek mindez nem más, mint a történelmi háttere. Ez az, amit egy történelem író ember meg tud fogalmazni. Hogy mi az, ami fizikailag történt. Látszottak a bálványok, látszottak az idegen isteneknek fölállított áldozóhalmok, látszott mindaz, ami történt. De ebből nem tudjuk meg azt, hogy mi volt Salamonnak a szívében és a lelkében. Hogy miért történt mindez. És a Szentírást úgy állította össze az Úristen, hogy abban van egy könyv, a Prédikátor könyve, ami szintén Salamonnak a műve, ahol nem arról van szó, hogy mi történt fizikailag, hanem arról, hogy mi történt lelkileg ezzel az emberrel. És ezt a kettőt most szeretném így párhuzamosan látni, és párhuzamosan szólni a kettőről. Ugye a Királyok könyve Salamonról így ír: Isten igen nagy bölcsességet és értelmet adott Salamonnak, olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tengerpartján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége az összes keleten lakó ember bölcsességénél, és az egyiptomiak minden bölcsességénél. 3000 példabeszédet mondott, és 1500 éneket szerzett. Beszélt a fákról, a liliomi cédrustól kezdve, a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Mennyire különleges ez a történet, hogy van egy ember, aki tényleg hihetetlen bölcsességet kap az Úrtól, és itt azért a bölcsesség alatt ne azt értsük, amit nagyon sokszor mi szoktunk, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ez valóban egy ilyen nagyon komoly enciklopédia-szerű ismeretet jelentett, egy nagyon bölcs ember volt, és miközben ő tanított, miközben ő ezt igyekezett továbbadni, belül valami elkezdett megváltozni benne. Az a bölcsesség, ami az Isten kapcsolatot jelentette az ő életébe, az lassan elveszett. Valószínű, hogy ettől még tudott mondani nagyon bölcs dolgokat, nagyon jó dolgokat tudott mondani a falból kinövő izsópról, meg sok mindenről, de közben az élete, az elkezdett elcsúszni. És most nem szeretnék erről hosszan beszélni, de tulajdonképpen mi, ma erre talán nem is gondolunk, hihetetlenül salamoni élethelyzetben vagyunk. És nem azért, mert olyan sok férjünk, vagy feleségünk van, vagy olyan sok gazdagságunk van, hanem ugyanabba élünk mi is, amiben Salamon élt. Hogy van egy ember, aki Isten útján szeretne járni, és valami hihetetlenül erős külső nyomás jön rá. Ugye jól tudjuk, hogy ez a külső nyomás Sámsonnak az életében egyetlen nő személyében elég volt, Delila képes volt őt addig kérdezni, addig agyusztálni, hogy így fogalmazzak, amíg elárulta azt, hogy mivel van az ő erejének a titka, és ott sem a hajában volt, hanem az Istennek való kapcsolatában. Nem tudjuk, hogy Salamonnak hányadik felesége után, amikor az jött kérni, hogy engedje, hogy építsen ő is egy bálványt, hogy egy áldozó helyet, mikor mondta azt, hogy már nem bír ellenállni a nyomásnak. Ugye ezt nevezzük ma a korszellemnek a hatásának, ami hihetetlenül erős. És szerintem egy hihetetlenül jó kép a Bibliában, ezzel találkozunk, hogy vannak mindenféle emberek a maguk bálványaival, és ezeket a bálványokat próbálják rátolni másokra. És ezzel küzdenek ma a fiatalok. Sok szomorú esetről hallottunk, amikor óriási nyomás van az ember. És Salamonnál is biztos nem az volt, hogy az első kérésre azonnal beadta a derekát, de azért ennyi nagy nyomás, ennyi feleségtől, ennyi nagy kérés, ez hihetetlen erős volt, és összeroppantotta Salamonnak a személyiségét. Azt látjuk, hogy lassan-lassan ez a nyomás, és mindaz, ami körülvette őt, ez tönkre tette ezt az embert. És ezt sem tudjuk képzelni, hiszen nem voltunk ilyen helyzetben, hogy mit jelentett egy ekkora hatalomnak a birtokosának lenni, és mit jelentett ebben küzdeni és valahogy megmaradni Isten mellett. És elkezdett gondolkodni erőteljesen azon, hogy ennek az egésznek így mi értelme van az embernek az életében. És amikor ő ezt megpróbálta megfogalmazni, akkor mindannyian ismerjük talán jól a példabeszédek könyvét, nagyon-nagyon pesszimistán fogalmazta meg az életnek az értelmét. Ha valaki hitelesen tud arról beszélni, hogy milyen a hihetetlenül nagy gazdagság, és hogy lehet abban megcsömörleni, hogy milyen lehet a hihetetlenül nagy szépség, hihetetlenül nagy gazdagság, amely benne volt, akkor ő tényleg ilyen volt, és teljesen kiégett ez az ember. És mégis benne van a Bibliában ez a könyv, pont azért, hogy bemutassa mindezt. És arra gondoltam készülés közben, hogy tudja elveszíteni valóban az értékét az, amit az ember nagyon könnyen megkap. Hogy tényleg a legnagyobb ajándékoknak se tud örülni az ember, ha annyira természetes. Most megkérdezném, megint legyen autó, vagy bármi, hogy ki az, aki örülne egy Ferrari-nak, hát biztos örülnék, de azt mondják, hogy minden nap kapsz egyet, akkor ugye a 12-nél már nem biztos, hogy annyira örülne az ember. És valahogy Salamonnál is ez volt, hogy egyszerűen bármit kimondott, megkapott, ott volt az életébe, és egyszerűen emiatt lassan-lassan már semminek nem tudott igazán örülni. És eljutott oda, hogy ott tulajdonképpen nagy hiába valóság minden az embernek az életében. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság is hasztalan erőlködés. Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk, hogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és egyfajta lélek van mindegyikbe. Nem különb az ember az állatnál. Bizony minden hiába valóság. Hát nagyon pesszimisták ezek a sorok, amiket leír. Ez a szó, ez a hiába valóság szó a héberben, ez a hevel szó, ami lélegzetet, lehelletet, könnyű szellőt jelent. Tehát ő, amikor arról beszél, milyen az ember élete, milyennek az anyagi java, akkor azt mondja, olyan, mint egy lehellet. És valóban tényleg így van. Pillanatok alatt elszállhat, ahogy el tud szállni az embernek a élete is. És ezt mondja a bálványokra is. Megengedi, hogy mások bálványokat imádjanak, de közben azt mondja, hogy a bálványoknak igazából semmi értéke nincsen az embernek az életében. Faragott, erőtlen bálványok ezek, és nem tudnak segíteni rajtunk. Valaki egyszer így fogalmazta meg, hogy mit jelent a Prédikátor könyve. A Prédikátor könyve egy megcsömörlött élet visszatekintése önmagára, amely végül az Istenbe vetett bizalomba talál megoldást. És éppen ezért ugye a történeti írás nem tudja, hogy mi lett Salamonnal az élete végén, azt írják le, hogy teljesen tönkrement az élete, és utána meghalt. Itt viszont a Prédikátor könyve azért felcsillan a remény, hogy valahova eljut ez az ember, és talán valami megváltozott az életébe. És nem egy ószövetségi gondolat csak ez, hogy minden hiába valóság, hiszen azt mondja maga Pál apostol a római levélben, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önszátából, hanem az által, aki alá vetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Tehát alapvetően ez a világ, ez így van alávetve a hiába valóságnak, és aki, ezt tulajdonképpen így lehetne fordítani, aki az itteni dolgokban próbálja keresni az örömét, az hiába valóságot fog talán, és nem jelenti azt, hogy ne lenne rengeteg dolog, aminek az ember örülhetne itt, csak ne ezt tegye az élete alapjává. Az valami más legyen. És ha más az élete alapja, akkor ezek a földi ajándékok is sokkal jobban fel tudnak ragyogni az embernek az életébe. Ugye így beszél az anyagi javakról, a gazdagságról, most ezt nem szeretném külön hangsúlyozni, erről már sokat hallottunk. Én hagyj szóljak inkább egy fontos dologról, amivel a Prédikátor is egy megoldást talál, és ez egy olyan ige, amiről a Prédikátor könyvének talán a legismertebb igéje, és nagyon sokszor házasság kötéseknél kerül elő, most ezt szeretném majd egy kicsit kibővíteni. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppen így ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas vonál nem szakad el egy hamar. Nem tudom, hogy bele gondoltunk-e már, de az Ószövetségnek a férfi tagjai, hogy így mondjam, hiába voltak sokszor sok hölgyel vagy házastársal körülvéve, mindig volt egy, akik ezt szívük szerint ragaszkodtak. Ugye Ábrahámnál ez nem volt nehéz. De megnézzük Jákobot, Jákobnak már azért több felesége is volt, legalább négy. De volt egy, akit igazán szeretett. És mivel őt szerette igazán, ezért a tőle született gyermekét, Józsefet kényeztette leginkább. Nézzünk, ott van Dávid. Dávidnak is volt néhány, de az a kapcsolat, ami Dávid és Betsábé között volt, az nagyon-nagyon erős volt. És ha megnézzük, Salamon életében nincs ilyen. És nem éli át azt, hogy mit jelent ez az egy az egyben való szeretet. Lehet, hogy volt 700 főrangú és 300 másodrangú felesége, de az az 1000 nő együtt nem jelentett annyit, mint egy társ, akihez tényleg úgy bolyhat oda, akit tényleg megbízhat, és akivel tényleg együtt járhatja az életnek az útját. És amikor ő leírja a tapasztalatait, akkor ezt ő egy áldásnak mondja. És nem azt mondja, hogy jobban boldogul egy közösség, vagy 8, vagy 10 ember, vagy 15, mondhatná ezt is, hanem azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez meglegyen az embernek az életében. És most ezt hadd bővítsem ki talán annyira, hogy itt igen, házastársra gondolok elsősorban, egy kicsit hadd bővítsem ki a családra. Mennyire fontos ma, éppen azért, hogy megőrizzen minket mindenféle támadástól, külső nyomástól a családi élet. Nemrég hallottam egy ilyen képet, hogy az otthonaink az ma már nem otthonok, hanem hotelek, ahol vannak a külön szobák, benne a különböző emberek, mindenki a saját gépe, telefonja, tévéje előtt ül, vannak közös helységek, akkor néha összejönnek. Nem az számít, hogy hányan vannak egy családban, és nem a család nagysága, hanem az, hogy milyen a kapcsolat a családtagok között. Hogy ez mennyire erős. És nem is attól függ feltétlenül, hogy mennyit találkoznak, mennyit beszélgetnek, hanem megvan-e az, hogy az egyik észreveszi, hogy a másik fázik, és fel tudja melegíteni. Ha az egyiket megtámadják, oda tudja dönteni a hátát valakinek. A római katonák jutnak eszembe, meg a Gladiátor filmben nem egyszer van ilyen jelenet, amikor sokan támadják őket, és a katonák, hogy mondják, válvál vetnek, vagy hátukat összevetve tudnak harcolni, és tudja, hogy aki mögötte van, az az onnan jövő támadásokat, azt vissza fogja verni, és benne is bízhatnak. Most erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy jobban boldogul kettő. Hogy ez mennyire fontos az embernek az életében, és ha van ilyen ember az életünkben, akkor legyünk hálásak az Úristennek, és ha volt, és már előre ment, akkor is tudjunk rá így gondolni, és megköszönni az Úristennek, hogy lehetett valaki, akivel ezt átélhette az ember. És hát természetesen ez a kapcsolat igazán akkor tud erős lenni, ha ott van benne az Úristen is, a hármas fonál nem szakad el, ha ezt a kapcsolatot tudja az Úristen megáldani. És ez tényleg egészen csodálatos látni, és nem gondoltam arra, hogy milyen érdekes lenne végig elemezni így az Ószövetségi nagy ősatyáknak akár a történetét, királyoknak a történetét, hogy mit jelentett az, hogyha volt egy ilyen társuk. Prédikátor talán valahol szíve mélyén erre vágyott, de hát ez nem az ő hobbija volt, hogy legyen 1000 felesége. Jól tudjuk, ez is egy külső nyomás volt, politikai okokból és egyebekből. Hát ugye egyik felesége a fáraó lánya volt, tehát nem az volt, hogy bárkit felesége vett. Ez mind-mind politika volt benne, és sok-sok küzdelem, nagy részét valószínűleg nem is ismerte, de volt egy ilyen nyomás a nép részéről, és nem élte át ezt az igazi bensőséges kapcsolatot. Hadd fejezzem be azzal, amivel reménység szerint a prédikátor is befejezte az életét, ezt írja, hogy ezt írják róla, és utána megfogalmazza ő is a gondolatait. Bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszinte leírta az igaz mondásokat. Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindezt hallva a végső tanulság ez, féld Istent és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden ember kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkot dolgot, akár jó, akár rossz az. Mi a végső konklúzió az élete végén? Tulajdonképpen 3 szó, féld az Isten. Eljut idáig, és ez azért azt gondolom egy nagyon nagy dolog, rámutat a lényegre, és azt mondja, hogy nem az anyagiak, nem a körülöttünk lévő embereknek a száma, vagy a látszat barátságok az igazi örömforrásaink, hanem az Istennel való kapcsolatunk. És erre mutat rá ez az ember. Végül mégis elvezet minket oda a prédikátor, hogy semmi más nem számít, csak az, hogy Isten szerint éljünk, féljük és szeressük őt, mert benne van igazából az élet. Ez, amit prédikátortól, vagy Salamontól más néven tanulhatunk, aki azt gondolom, hogy ebből a szempontból hát hiteles ember lehet, aki sok mindent tanult, és sok mindent átélt, sok mindenre tanította a népet is, és hiszem, hogy az Úristen ezen keresztül most minket tanított, hogy tudjuk az Istenbe vetni a bizalmunkat, és valóban kérjük az Istent, hogy ajándékozzon meg olyan erős kapcsolattal, emberi kapcsolatokkal is, amik itt a földi életben tudnak segíteni minket. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, sok mindenben magunkra ismerhetünk még Salamon történetében is. Persze a számok sokkal nagyobbak, legyen szó az arany nagyságáról, a feleségek számáról, vagy bármiről, de mi is tudjuk, milyen az egy nyomás előtt letérdelni, elbukni, elgyávulni az életünkben. Milyen megtagadni téged talán, vagy jáván oldalra nézni. Milyen az, amikor megteszünk dolgokat, amit talán mi is tudjuk, hogy nem helyes. Sok-sok mindenben hasonlítunk erre az emberre. De hogy eljussunk odáig, hogy ki tudjuk mondani, legfontosabb az, hogy féld és szeresd az Istent, az ő útján járj. És Urunk Istenünk, így szeretnénk most oda menni te hozzád. És köszönjük, ha vannak emberek az életünkben, akiknek a hátához odavethetjük a hátunkat. Köszönjük neked azt is, hogy te is ilyen vagy a mi életünkben. Hogyha kell mögöttünk vagy, ha kell előttünk, ha kell alattunk és fel fogsz elesnünk, te körbe ölelsz minket, biztonságot adsz, megőrzöl minket, segítesz abban, hogy tudjunk hűségesek maradni te melletted. Úrunk Istenünk, így kérünk téged, hogy így erősíts meg minket, és így ad nekünk most őszinte bűnbánatot és a bűnbocsánat örömét. Amen.